Krisztussal kapcsolatban csak a hit és a szeretet hoz bennünket. Az a személyes döntés, hogy én hinni akarok benne, és szeretni akarom őt. Semmi más nem hozza létre a vele való kapcsolatot, csak a hit, a tiszta hit és a tiszta szeretet, melyet táplálhat a böjt, melyet táplálhatnak a vallási dolgok, melyet táplálhatnak a szentségek. Így van. Így van a sorrend. Visszafele nincs. Azt hiszem, hogy csak azért, mert külsődleges dolgokat csinálok, bármilyen szentséges legyen is az, Krisztusba vetett tiszta hit és tiszta szeretet nélkül nem lesz vele egyáltalán kapcsolatom. Tehát ugyanez, hogy mindegy, hogy most hány dekagram hús vagy nem hús van a gyomromban, ez önmagában nem hoz engem Krisztussal kapcsolatba. Ezt lehet mondtam már nektek ezt a példát, de nagyon szeretem, hogy önmagában az, hogy például vasárnap reggel 50 vagy 60 percet, attól függ hányat prédikál a pap, eltöltök egy szakrális szép kőépületbe, attól még önmagában keresztényé nem válok. Ezt talán már mondtam. Tehát, hogy ahogy csak, hogy én beteszem a fenekemet oda a padba, és végigülök, bocsássatok meg, végülök ott 60 percet, ez szép dolog, de önmagában csak ebből kifolyólag én vágyakozok, hogy Istennel kapcsolatba jussak, ezért önmagában nem fogok, és nem leszek keresztény, sőt, még jobban eltávolodhatok tőle. Ezt valaki úgy mondta, ez egy olyan példa, hogy ahogy beülök a templomba, és arra várok, hogy keresztény legyek, ez olyan dolog lenne, mintha beülnék a garázsba, és azt várnám, hogy egyszer majd autó leszek. Tudjátok? Beülök garázsba, na most akkor várjunk, egy kuplunk csak kinő belőlem, vagy nem? Ezt talán már mondtam valamikor. Nagyon szeretem ezt a példát. De nem lesz belőlünk autó, akár egy életet leélhetünk a garázsba, éppen úgy járhatunk mi templomba, egész életünkbe, gyónhatunk, áldozhatunk, ha a Krisztussal való személyes ismeret a hit és a szereteten keresztül nincs, akkor az a dolog mi lesz, csupán kultúra. Ferenc pápa nagyon gyakran mondja, hogy a hit, ahol felhígul, mivé válik, kultúrává. És akkor Benedek pápa például az egyik legutolsók audienciáján azt mondta, hogy csak azért, mert beleszülettünk a keresztény kultúrkörbe, ez még önmagában, ahogy Teréz mondaná, ezért még nem tettünk meg mindent. Ez még nem elég önmagában, hogy nekünk természetes az, hogy nem zsinagógák és mecsetek vesznek minket egyelőre körül, hanem templomok, és temetés van, és esküvő van, és ezek a kulturális keresztény dolgok, ezek bennünket természetesen így nőttünk fel. Ilyen országban élünk, ez a kultúránk, ami önmagában csodálatos dolog. De nem elég. Tehát úgy élni egy életet, hogy én járok a templomba, mert ezt örököltem szüleimtől, nagyszüleimtől, az én nemzeti hovatartozásom, stb. Miatt, ez nekem egy csodálatos dolog templomba járni, testvérek, ez nem bűn, de a harmadik lakás. Értjük? De a harmadik lakásban nem óriási bűnök vannak, hanem ez a sokkal alattomosabb dolog, hogy én azt hiszem, hogy már megérkeztem. Azt hiszem, hogy kész vagyok. Azt hiszem, néha úgy érezzük persze, hogy már nagyon kész vagyunk, de egyébként én azt hiszem, hogy már szent vagyok, és ez a legrosszabb. Ez az önkanonizáció. Szenté avatom magam. Mert miért? Azért, mert én betartom a törvényt. De közben kilóg a lólábot, hogy elítélek másokat. Na, tehát Teréz erre mondja, hogy ez még önmagában nem elég, hogy külsődleges dolgoknak engedelmeskedünk és törvényeket tartunk be. Azt mondja Teréz, hogy nagyon jó elhatározás ez. Persze, tehát ez nem bűn. Tehát most nehogy valaki azt mondja, azt mondom, hogy bűn templomba járni, és bűnből. Nem bűn, de hogy bűn. Ez egy jó elhatározás, csak önmagában még nem elég. Önmagában még itt nem érkeztünk meg, ha csak és csupán ennyit csinálunk. Azt mondja, hogy nagyon jó elhatározás ez, de csak azzal a feltétellel, ha haszontalan szolgának tartja magát, ahogyan Szent Pál vagy Krisztus mondta. De drága, azért, mert ugye ő neki nem volt bibliája a kezébe, ő csak így hallotta ezeket a mondatokat, és nem tudta, hogy ezt Pál mondta, vagy Krisztus. Hát Teréznek most megmondjuk, hogy Krisztus mondta bizony, méghozzá Lukács evangéliumában. Tehát akkor segítenek bennünket ezek a külsődleges vallási gyakorlatok, ha az evangélium és Teréz szavai szerint haszontalan szolgának érezzük magunkat. Ugye Jézus is mondja, hogy illetve a példabeszédbe, hogy mi csak haszontalan szolgák vagyunk. Mit jelent ez? Álljunk meg egy szóra megint csak Grécsi úrral, hogy mit jelent ez, hogy most haszontalan szolgák vagyunk? Nehogy valaki megint az a helytelen önszeretetet mondja, hogy azt jelenti, hogy haszontalan szolga, hogy én mindig rossz vagyok, mindig bűnös vagyok. Nem. A haszontalan szolgaság annyit jelent, hogy ismerem magam. Magyarul az alázatot jelenti. Megint csak kijutunk mindig az alázathoz. Ami a helyes önismeret. Amikor Jézus azt mondja, hogy mondjátok magatokról, hogy haszontalan szolgák vagyunk, és csak megtettük a kötelességünk, akkor ez nem azt jelenti, hogy értékeld le magad, hanem az, hogy ismerd magad úgy, ahogy vagy. A határaiddal és az értékeiddel együtt. Ne gondolj magadról se többet, se kevesebbet, mint ami vagy. Ennyit jelent ez a haszontalan szolga, szimbólum. Magyarul az alázatot jelenti ezt. Ja, alázatot jelenti. Tehát Teréz azt mondja, hogy ha alázatosak vagyunk, azaz, ha ismerjük önmagunkat, és ismerjük Krisztust, de nem csak mint lexikális tárgyi ismeretet, hanem személyesen ismerjük őt, kapcsolatban vagyunk vele, akkor ebbe a logikába beleállítva az egyházat, a szentségeket, a böjtöt, ennek így mindennek értelme lesz. Így lesz értelme. Mert arra valók ezek a dolgok, hogy erősítsék, táplálják az Istennel való kapcsolatomat, és természetesen a másik emberrel való kapcsolatomat, mert azt sose lehet ebből az egészből kihagyni. És akkor Teréz itt a szerzetesi ruhának a szimbólumával írja le ezeket a külsőségeket, és akkor megállhatunk egy szóra azért itt ennél a ruha kérdésnél is, vagy egyáltalán a külsődlegességnek a kérdésénél is. És én azt írtam fejbe magamnak, nagyon szeretem ezt is mondani. Én az első keresztények példája van előttem. Tehát az első 3-4 század keresztényeinek a példája van előttem, akik ugye 313-ig egy üldözött szekta voltak. Ugye, akik ott Palesztinából eljöttek, és akkor mentek Rómába, Görögország, minden, és ott 313-ra egy üldözött vallás voltak, egy üldözött közösség, és mégis egy viszonylag ennyire rövid történelmi idő alatt, és ilyen üldöztetések közepette meghódították a komplett római birodalmat, mint olyat. Tehát ott az a Konstantin császár, aki 313, ugye Milánói ediktum, azt mondja, hogy legyen a kereszténység államvallás, ő egy nagyon jó politikus volt, körbenézett, azt mondja, hogy gyerekek, itt már mindenki keresztény. Hát akkor most az autópályán nem érdemes szembe menni a forgalommal, akkor inkább csináljunk belőle államvallást. Nem jobb úgy? Hát dehogy nem. Hogy most már mit harcoljak olyannal, ami már körülvesz engem? Hát ez meg fölösleges, inkább kiegyezünk. Ez történt 313-ban, mint olyan, de azért amíg eddig a pontig eljutottunk, azért a római császárok és nagyon sokan nagyon sok mindent megtettek azért, hogy ez a keresztény szekta ez ne létezzen. Mindenféle üldözések közepette, és mégsem sikerült nekik. És futó tűzként terjedt el ez az egész úgy, hogy nem voltak templomaik, nem mentek körmenetre, nem csináltak evangelizációs esteket, nem mentek nagy zászlóval az utcán, nem volt rajtuk semmilyen vallásos külsőség, hát nem is lehetett, mert megölték volna őket, hogy a magukra aggatnak valamit. Nem tudták hirdetni a hitüket semmilyen külső transzparenssel. És mégis elterjedt ez az egész úgy, hogy az egész római birodalmat behálózta. Hogyan? Hogyan tudott ez így elterjedni? Talán pontosan azért, amit megjegyzett róluk egy korabeli szemlélő, és ezt le is írták, mikor valaki azt mondta, hogy nézzétek, hogy szeretik egymást. Ugye? Tehát a keresztények között lévő egység hódított. Hogy azt látta valaki, hogy nézd már, hát itt társadalmi kasztrendszerek borulnak szét a keresztények között. Hogy egy közösségben van, egy kenyérből eszik a nemes, a patrícius, az előkelő, meg a rabszolga. És a polgár, és az akárki, ezek a társadalmi dolgok mind összedőlnek, és ezek azt mondják egymásra, hogy testvérek és nővérek, valami Jézus miatt ott Palesztinából. És azt mondja, hogy ezek a társadalmilag, gondolkodásmódban, mindenhogy totálisan különböző emberek képesek valamiféle egységben lenni, Hát ez hódította meg a Római Birodalmat. Ez hogy lehet, mint olyan? Egyébként ma is ez hódít, vagy hódítana nyilván, de nem a vallási külsőségek hódították meg a Római Birodalmat. Az első keresztények nem az öltözködésükkel, vagy másfajta külsőséggel evangelizáltak. Nem is lehetett volna. Hanem ezzel, mivel egyrészt a személyes kisugárzással, ami talán a legeslegfontosabb, hogy az, hogy nekik van az életükben remény, az látszik. Az látszott rajtuk. Hogy ennek az élet, ennek az embernek nem reménytelen. Tele van szenvedéssel ő is, betegségei vannak neki is, mint másnak, neki is lehet nehéz a házassága, nehéz a családi élete, de van benne egy olyan elvehetetlen remény, valamiért, ami az arcára neki úgy kiül. És ez a remény, ugye ez Krisztussal való kapcsolatból jön. És ez hódított. És aztán a közösségnek az egysége. Hogy látják, hogy itt a közösségbe, a keresztények közösségébe leborulnak a falak, megszűnnek a társadalmi osztályok, és itt mindenki testvér és nővér valaki miatt. És próbálják egymást szeretni ezek a társadalmilag és mindenhogy gondolkodásmódban teljesen különböző emberek. Na ez történt, és ezért lett a Római Birodalomban ennyire elterjedve a kereszténység. De látjuk ezt a harmadik lakáshoz most hogyan kötjük? Nem a külsőségekkel evangelizáltak. És mi 21. században megint arra vagyunk egy kicsit most kísértetve, hogy azt gondoljuk, hogy a külsőségeink által fogunk evangelizálni. Csinadratták, rendezvények, programok által fogunk evangelizálni. És nem. A program, a csinadratta, a rendezvény fontos lehet. Természetesen. A külső megnyilvánítása a hitünknek, hogy kimegyünk egy körmenetre, fontos lehet. De megint Teréz azt mondaná, hogy önmagában ez nem elég. Sőt, lehet igazából rosszabb is, ahogy mondtuk, mert lehet mindenki kimegy a körmenetre, de a körmenetben mindenki gyűlöli egymást, mint olyan. Ha az evangelizációs esten mindenki csupán a harmadik lakásban van, akkor mi történik? Még jobban megmutatjuk, hogy milyen hiteltelenek vagyunk. Még a színpadra is kiállunk vele. Vigyázzunk ezekkel, mert fontosak ezek a külső megnyilvánulások, de azért itt a vallás szabadság, mint olyan, azért önmagában nem elég. A vallás szabadságba simán el is lehet harmadik lakásosozódni, mint olyan. Tehát, hogy amikor ez hígul, amikor én nem azt mondom, hogy most üldözzenek bennünket, természetesen ne. Jó dolog a vallás szabadság, csak van egy ilyen másik oldala, hogy vezethet egy ilyen híguláshoz, vezethet egy ilyen kulturálódáshoz, vezethet a harmadik lakáshoz. Az első keresztények nem az öltözködésükkel vagy külsőségekkel evangelizáltak, szerették egymást, normálisak voltak, és egyben egészen lelkiek. Nagyon szeretem ezt mondani, az hódít, az evangelizál, aki lelki ember, és normális. A normalitást, most hogy értem, nem úgy értem a normalitást, hogy nem lehet bármilyen betegségünk, nehézségünk, sebünk, mindenkibe van. A normalitást úgy értem, hogy nem vagyunk ilyen vallásos csodabogarak. Hogy milyen a vallásos csodabogár? Ugye, akinek minden külsősége meglátjuk, hogy ő a vallásos. És nem lehet vele minden témáról beszélni, mert a vallásos érzékenységét akkor megsérti neki. Na nem. Tehát az, aki azt mondja, hogy normális vagyok, lehet vele mindenről beszélni, normálisan hozzá tudok állni az élethez, és közben mellette van egy nagyon mély Isten kapcsolatom, testvérek, a világ erre emeli föl a szemhéját, hogy mi? Hogy? Hogy van ilyen? Mert azt hittük, hogy a vallásos emberek mindegyikük az ilyen csodabogár. A vallásos emberek az mindenki azzal, ott nem lehet beszélni mindenről, ott tabu témák vannak, ott ilyen elfolytások vannak, ott illemszabályok vannak, és velük nem lehet, hát én hagyom is ezt a világot a benébe. És amikor valaki ebből kilép, és azt mondja, hogy én ezt a kettőt egyben akarom képviselni, hogy benne vagyok a világban teljesen, emberként, és közben egy nagyon erős Isten kapcsolattal. Na ezre emeli föl mindenki a szemét, hogy mi ez. A Római Birodalomban is erre emelték föl a szemüket. Szerették Krisztust és egymást, és ez hódított. Nagy felelősség ez nekünk keresztényeknek, hogy milyen képet mutatunk a világnak az Istenről. Milyen képet mutatunk a világnak a hitről. Ezt valamelyik homiliában ezt is mondtam, de lehet itt még nem, hogy nekünk keresztényeknek úgy kell magunkat látni, mint Isten nagykövetei. Nagyon szeretem ezt. Isten nagykövetei vagyunk, Isten bennünket mint az ő országának, mint az ő egyházának a nagykövetét küld egy adott családba, egy adott munkahelyre, egy adott közösségbe, ahol lehet csak én leszek egyedül keresztény, megtörténhet. És akkor nem sírnom ki, hogy én vagyok egyedül keresztény, másnap senki nem. Hát drágaságom, akkor azért vagy ott. Azért küldtek oda, hogy ott Isten nagykövete légy, de vigyázat, ha egy olyan országból érkezik hozzánk egy nagykövet, amely országból nem ismerünk senki mást, csak azt a nagykövetet, akkor nagy valószínűséggel a nagykövet viselkedése és élete alapján fogunk ítéletet hozni az ország lakóiról. Ez egy emberi dolog. Például én nem ismerek egyetlen zöldfoki szigetekbeli embert sem, mert van ilyen, hogy zöldfoki köztársaságot Afrikától ott arra, ilyen sziget csoport, azért tudom ezt, én sem tudtam, hogy ez egyáltalán létezik, azért bár bocsánat, hogy földrajzosoktól, de fogalmam nem volt, azért tudtam, mert Ferenc pápa most kreált egy bíborost onnan, ahol 100 000 éve nem volt bíboros, soha nem volt bíboros, és most ő azt mondta, hogy onnan kreálok egyet. Azért ez óriási dolog. És tegyük fel, hogy nem ismerek egyetlen zöldfoki szigetekbeli emberkét sem. Gőzöm nincs, hogy ők most milyenek, mint olyan. De ha jön tőlük egy nagykövet, akkor, és őtet nézem, hogy él, meg hogy viselkedik, meg hogy beszél, az ember, mint olyan, ítéletet, egy képet alkothat arról, hogy milyen lehet ez a nép. Ugye, hogyan az a nagykövet szól, ahogy ő viselkedik, amit nekem mutat, hozhatok egy ítéletet arról, hogy milyen ez a nép. Csak itt ezzel problémák vannak, mert hogyha a zöldfogi szigetekről elküldték Magyarországra az utolsó nem normális nagykövetet, tehát hogy azt, aki pontosan nem írja le, hogy milyenek a zöldfogi szigetek beliek, csak meg akarnak tőle szabadulni, akkor én egy hamis képet fogok alkotni az a népről, nem? Mert lehet az a nagykövet teljesen ellentétesen viselkedik, mint az átlag zöldfogi szigeteki polgár. Nem de? Na most ugyanezt történik azzal, hogy Isten nagykövetei vagyunk mi keresztények. Amilyen képet mutatok én a nem hívő világnak az Istenről, az egyházról és a hitről, ők nagy valószínűséggel olyan képet fognak magukban alkotni erről. Mekkora felelősség Isten nagykövetének lenni? Mert hogyha én a hitet úgy mutatom be, hogy ez tiltások és törvények halmaza, ha az Istent félelmetes diktátorként mutatom be, mint nagykövet, akkor ezt fogják elhinni azok, akikhez én küldve lettem, és Istenről, arról a népről, ahonnan én küldve lettem, egy hamis képet fognak alkotni. De az ellentéte is megy, hogyha én olyan képet viszek az Istenről, az egyházról, a hitről, amely hiteles, amely tiszta, amely evangéliumi, akkor a körülötte lévő világ rá fog csodálkozni, hogy ja, akkor ilyen ez az egyház, meg az az Isten. Nem is tudtuk, hogy ez ilyen. Mekkora felelősség Isten nagykövetének lenni, de ha akarjuk, ha nem, abból fakadólag, hogy megkereszteltek bennünket, és a hitünket próbáljuk komolyan venni, már csak abból fakadólag, hogy állítom, hogy én templomba járó vagyok, már ennyi is elég. Ha te csak állítod, vagy látják rajtad, hogy templomba jársz, a világ téged már figyel. A világ téged már néz, hogy ez hogy fog, na templomba jár, tessék. Nézzük akkor, hogy fog viselkedni. És ez onnantól kezdve egy iszonyú nagy felelősség. Hogy akkor én tényleg hogyan élek, hogyha eljárok vasárnap templomba. Akkor tényleg a hétköznapjaimban hogyan élek. Milyen képet mutatok a világnak Istenről, és biztos, hogy engem fognak figyelni, mert én rólam tudják, hogy templomba járok. Ha nem jár, még nem figyelnének. Hát nem. De hát őróla tudjuk, hogy neki van valamilyen ilyen vallásos dolog az életébe, és tudat alatt ott van ez, hogy na nézzük akkor, hogyan él. Nézzük akkor, hogyan viselkedik. Nézzük akkor, hogy mit csinál. És itt lehet a két dolog, vagy koherens életet élünk, hiteles életet, és megmutatjuk, hogy igenis nekünk ez az egyház, ez a hit, ez az Isten kapcsolat, ez nagyon boldoggá tevő, nagyon fontos dolog, és ez látszik is rajtunk, és akkor ezt a környezet is észreveszi. Ezzel szemben, hogyha hamis képet mutatunk, hogy nekünk ez az egész csak teher, és mi is igazából csak a másikba bele tudunk rúgni néha úgy nagyon, akkor ott van, hogy a világ azt fogja mondani, hogy hát akkor szerintem ez a két dolog nem illik össze, és valahol ugye igazuk lesz. Megint csak miről van szó? A felelősségünkről. Tehát, hogy te keresztény ember ismert föl a felelősségedet. Azzal, hogy bejössz a templomba vasárnap, magadra vettél egy céltáblát. Téged figyelni fog a nem hívő világ. És két dolgot csinálhatsz, vagy mindenkit eltaszíthatsz, vagy mindenkit vonzhatsz. De semleges nincs, mert állítod, hogy hívő vagy. Éppen ezért csak ez a kettő lehetséges. A harmadik lakást azért kaptuk Teréztől, hogy nehogy bárkit is taszítsunk. Azért kaptuk tőle ezt a tanítást, hogy egyre inkább ezt a vonzást tudjuk képviselni. Na most jön a következő pont, a 9. pont, ami itt egy ilyen látszólagos mellékvágány. Tehát mondtuk, hogy vannak a harmadik lakásban ilyen fővágányok, tehát ami a témánkról szól, és vannak olyan mondatok itt, meg olyan bekezdések, amik látszólag letérnek erről a fővágányról, és egy ilyen mellékvágányba torkollanak, de azért valahol ez is kötődik a fő témánkhoz. Azt írja Teréz a 9. pontban. Az Úr meg fogja adni nektek, hogy megértsétek, és a szárasságokból megint jön ez a szép téma, hogy szárasságok, alázatosságot merítsetek, és ne nyugtalanságot, ahogy a gonosz szellem akarná. Higgyétek el, hogy ahol az alázatosság igazán megvan, ott, ha Isten soha nem is ad élvezetet, azaz érezhető emocionális örömet, de ad egyfajta békét és harmóniát, amellyel elégedettebbek lesznek, mint más azokkal az ajándékokkal. Mit mond ebben a bekezdésben? Látszólagos mellékvágány, de azért kötődik a témánkhoz. Ugye ezekhez a bizonyos szárasságokhoz való hozzáállásról beszél. Tehát, hogy amikor olyan periódust, egy olyan lelkéleti szakaszt élünk át, amikor az érzelmeink teljesen elhagynak bennünket, amikor egyáltalán nem jár szép emócióval, a misére járás, az imádság és az Isten kapcsolatnak az ápolása most éppen nem jár valami óriási nagy érzelemmel, akkor Teréz erre azt mondja, hogy meg ne ijedjünk, merítsünk belőle alázatosságot és ne nyugtalanságot. Mert azt a gonosz lélek akarja, hogy én emiatt állandóan nyugtalankodjak, hogy lehet ez, mi nem érzem, mi a bajom, mit csináltam rosszul, Istenem, nem szeretsz, nem. Hagyjuk ezeket a butaságokat, merítsünk inkább belőle alázatot. Azaz, azt mondjuk, hogy hát gyerekek, végül is az alázat ugye azt jelenti, hogy igazságba való járás, hát ez az élet. Az életbe nem lehet mindig 100 fokon égő emóciókkal élni. Nem lehet mindig az, hogy az Isten kapcsolatom mindig egyformán szép érzésekkel jár. Hát egy emberi kapcsolat sem jár mindig ugyanazokkal a lángoló érzelmekkel. És nem is ezen múlik az egész. Tehát merítsünk belőle alázatot, mert ha ez az alázat megvan, ha tudom, hogy attól, hogy nincsenek érzelmek most éppen, attól még Jézus ugyanúgy bennem van, ugyanúgy szeret, meg én is ugyanúgy vele vagyok, és ugyanúgy szeretem őt. Attól, hogy most éppen nem érzem, attól még ezt tudom. És ebből származik Teréz szerint egyfajta béke és harmónia. Béke és harmónia. És ez egyébként egy előíze a 7. lakásnak. Mert a 7. lakásban mi lesz? Nem az érzelmek túltengése. Nem az, hogy kifekszünk a tengerpartra, és akkor az lesz most már halálunkig, és akkor sütkérezünk, hanem mi lesz? A szenvedések, a szomorúságok, a krízisek ellenére egy béke és harmónia bennünk. Ez lesz. Ez a belső várkastély magunkévá tétele. Nem mindig a csodálatos érzések világa, hanem az, hogy van bennem egy béke és harmónia, ami igazából önmagában nem is mindig érzés. A béke és a harmónia nem mindig egy érzelem. Ez inkább egy ilyen megfoghatatlan belső összeálltság, hogy helyemen vagyok. Össze van állva bennem minden. Minden a helyén van. Tudom, hogy szeretve vagyok. Krisztus itt van. Ez egy béke és ez egy harmónia attól függetlenül, hogy körülvehet a békétlenség és a káosz engem. Még akkor is ott lehet bennünk ez a béke és harmónia, amikor hiányoznak a nagy érzelmek. Ez a béke és harmónia akkor jön, amikor minden egyre inkább a helyére kerül bennünk. Mikor az emberbe a dolgok puff, kattannak és összeállnak. Mikor tudom, hogy Krisztushoz tartozom, tudom, hogy szeretve vagyok, tudom, hogy a helyemen vagyok, tudom, hogy bárhova megyek, Krisztust hordozom a bensőmben, tudom, hogy bármi történik, ő szeret engem változhatatlan szeretettel, hát ez az ebből fakadó harmónia jobb, mint bármilyen élvezet. Mi kiderül. És ezt majd a 6.-7. lakásnak a különbségében fogjuk meglátni. A 6. lakásban mi lesz? Ott ilyen élvezkedés lesz. Már bocsánat a szóért. Ott ilyen óriási emóciók lesznek, extázisok lesznek a 6. lakásban. Teréz le fogja írni, hogy mi ez? Látomás, hallomás, extázis, repülünk, hű, óriási emóciók. De ez csak a 6. És azt hinnénk, hogy gyerekek, ez az életszentség. Hát aki már egy repkedbe, de az a szent. Egy frászt. Ez még csak a 6. lakás. Amikor ez az egész emóció megszűnik, amikor ez az egész helyreáll, jön a 7. lakás hétköznapi misztikája. Jön a 7. lakás hétköznapi békéje és harmóniája. Az, hogy teszem a dolgom, élem az egyszerű életemet, tudva, hogy én Krisztusban vagyok, ő pedig én bennem. Ez lesz a 7. lakás békéje. És ez, Teréz szerint, sokkal jobb, mint a 6. lakásnak ezek az óriási emóciói. Amik ilyen kilengések. Amikben vannak nagy csúcspontok, de vannak nagy mélypontok is. Amikben vannak ilyen óriási emocionális tapasztalatok, de van nagy földöncsúszás is. És ez a kilengés fog majd megszűnni, és átvált egy ilyen harmóniába. Ez lesz a 6.-7. lakásba, hogy már csak fölkeltsem rá az érdeklődést, hogy ez majd lesz. Azt mondja, nagyobb barátai vagyunk az élvezeteknek, mint a keresztnek, mondja ő. Nagyobb barátai vagyunk az élvezeteknek, mint a keresztnek. Miért? Mert mindent sokszor inkább érezni akarunk. Ugye az emberre lehet ez egy ilyen általánosan vonatkoztatható dolog, hogy érezni akarjuk a szeretetet, érezni akarjuk a békét, érezni akarjuk ezt az összeálltságot, ez önmagában nem helytelen vágy, ez egy jó vágy. És Isten meg is fogja adni, hogy ezeket átérezzük, csak akkor van baj, ha erre rá szokunk. Az érzésekre rá lehet szokni, mint a drogra. És hogyha nincs éppen az az érzelem, akkor ha azt mondom, hogy ennek most már mindennek vége, és akkor én most már nem tudom, hol vagyok, akkor probléma van. Inkább tudnunk kéne, tudni, hogy mi a helyes. Inkább tudnunk kéne, ismernünk a Krisztussal való kapcsolatot és az ő szeretetét, ha érzem, ha nem, akkor is tudom. Akkor is hiszem, akkor is ez ott van, akkor se változik. Vannak emocionálisan gazdagabb periódusaink, és vannak emocionálisan kicsit szegényesebb periódusaink. A 7. lakásban már az lesz, hogy a lélek vállat van, és azt mondja, hogy mindegy. Most ez van, most az van. Nem akadok ki azért, mert most éppen nem olyan szép érzések vannak bennem. Nem akadok ki azon, hogy majdnem elaludtam a misét, vagy el is aludtam. Papként az kellemetlen. De egyébként, hogy... Nem akadok ki rajta. Ahogy Lizia is teréssel akad ki rajta, amikor úgy elaludt az imakóruson imádság közben, mint annak a rendje. Úgy elaludt, hogy hű. És ő odaírta, hogy de nem probléma. Ebből látszik, hogy kis Szent Teréz a 7. lakásban volt, mert azt írja, hogy nem probléma, Jézus karjéba aludtam, az tök jó volt. És amikor az ő nővérei a halála után az önéletrajzát összevágják, mert az önéletrajza a Liziai Szent Teréznek, ugye most már a teljes, most már úgy van, hogy ő leírta, de kezdetben még magyarul is ott a 20-as években megjelent ez a Egy lélek története című kis opusz, amiben Liziai Szent Teréz édes nővérei, akik szintén kármélita apácák voltak, összegyúrták Teréz kéziratait egyé, de mit csináltak ki is? Cenzúráztak belőle egy csomó mindent, például ezt a jelenetet. Tehát ahol kis Szent Teréz leírja, hogy elaludt az imádság közben, ezt az ő nővérei kihúzták, hogy őt egy szentséges apáca nem csinálhat. Hát ő hogy lehet ő szent, ha elaludt az imádságban? Mert persze, mert nem értették őt abszolút, hogy mi volt az ő szentsége. De most már látjuk pontosan, kis Szent Teréz nem csinált ebből problémát, hogy most ilyenek történnek, most nem volt nagy emóció, most gyenge voltam, na és akkor is Jézussal voltam. Ez a 7. lakás. Mert előtte a 6. meg a 3. lakásba mi a vízió? Az, hogy akkor vagyok Jézussal, ha olyan vagyok, mint a Szent Antal szobor. Így figyelek. És 24 órán keresztül, mint a kő, tudok figyelni Krisztusra, és a misén minden hangot hallok, minden szöveget értek, és ez jó, ha valaki tudja csinálni, csak emberileg ez sokszor nehezen tudjuk megcsinálni. És akkor még egy picit menjünk a utolsó egy-két percre, a 2. fejezetnek az első pontjába, a 3. lakásba, hogy a fővágányra visszakanyarodva hagyhatjuk abba ezt a mai alkalmat, és majd innen fogjuk folytatni. És akkor mit ír itt Teréz? Megint csak azt, hogy Isten hogyan akar bennünket kihozni a harmadik lakásból. Ezt már egyszer mondta, de most újra előveszi ezt a témát. Isten miket szokott bevetni, mint eszközöket, hogy bennünket ebből a földszínből kihozzon. Azt írja, gyakran azt akarja Isten, hogy választottai érezzék nyomorúságukat, és egy kicsit megvonja tőlük kegyelmét. Nincs is szükség többre ahhoz, hogy nagyon gyorsan megismerjék ezek a lelkek önmagukat. Azt mondja, hogy megvonja tőlük a kegyelmét. A kegyelmet vonja meg tőlünk az Isten? Nem, Terézi, ezt azt érti ezen, hogy a kegyelemnek az érzését vonja meg, nem a kegyelmet. Isten nem vonja meg az ő kegyelmét. De azt az emóciót, amivel a kegyelem jár, azt megvonhatja a mi érdekünkbe. Elveheti néha-néha kicsit ezt az érzelmi részt, elveheti a nagy emóciókat, de miért? Nem azért, mert gonosz, nem azért, mert rosszat akar, hanem mert ki akar bennünket szabadítani ebből a felszínességből. És amikor a keresztény ember életében végre valahára bekövetkezik az, hogy elmúltak a nagy érzelmek, hát most már az egész olyan unalmas, meg olyan száraz, meg olyan, akkor mi a kérdés? Mi a legfőbb kérdés? Kit szeretünk? Krisztust, vagy az érzelmeinket szeretjük? És ezért vannak ezek a kis, keresztes Szent János így mondaná, érzéki, vagy érzelmi éjszakák. Ezért vannak az életünkben. Hogy akkor mindig átgondolhassuk, hogy mibe vagyok szerelmes? Mi köl nekem? A vallásos életem megéléséből származó emóció kell csupán, ami ugye sokszor azzal jár, az a jó érzés, hogy letudtam. Ugye milyen sokaknál ez? Vasárnap eljöttem, le van tudva, ez egy hótnyugalom. Ja. Húsvétkor, adventben megjóltam, jaj, csak 3 üdvözlégyet kaptam, jaj, de jó, elmondtam, jaj, nyugi. Nyugi van egy évig, vagy fél évig még ilyen. Meg ma jövő hétig is, amíg vasárnap megint menni kell, hanvazó szerdát túléltem, csütörtök van, jaj, de jó, letudtam, Istenem, vége, végre vége van. Na, ha ebből a hozzáállásból, hogy ez is egy emóció lehet bennünk, hogy szerelmesek vagyunk ebbe a megnyugvás érzésbe, amivel letudtuk a vallást. És azt mondtuk, hogy jaj, de jó, most már készen van, még le van tudva. És akkor Isten itt megvonja tőlünk az érzelmeinket, nem érzünk semmilyen megnyugvást, nem érzünk semmilyen békét, templomba megyünk, rosszul vagyunk mindentől. Na, pontosan akkor itt van a kérdés. Mit is szeretek én? Csupán az érzelmeimet, ami a szakrális kötelességteljesítésemből fakad, vagy Krisztust magát szeretem. Mert a két dolog megint csak különbözik. Én szerény nyomott számításaim szerint Krisztus egy valaki, az érzés meg egy róla szóló dolog, és a két dolog teljesen más, éppen úgy, hogy van a másik személy a házasságban, és vannak a közöttük lévő érzelmek. Az a két dolog nem ugyanaz. Attól még a kapcsolat megvan, vagy meg lehet, ha én nem az érzelmeket választom csupán, hanem a másik személyt választom, és amikor Isten megvonja tőlünk az érzéseket, akkor arra hív, hogy válasszuk őt, hogy legyen a kapcsolatunk személyes ővele, ha szép érzéseim vannak, ha nincsenek. Jó, hát akkor a mai napra ennyit, jövő héten találkozunk, és majd várom a kérdéseket a dobozba. Szép estét kívánok mindenkinek!
Isten szeret téged! Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.
Mária Rádió.